Itt van velünk a stúdióban Stumpfbíró Balázs, összeomlás kutató. Jó reggelt, szervusz!
Mi jó reggelt nektek!
Egy jó kis esős napra egy elég izgalmas téma, ami szerintem majd az alkalmazkodással, vagy az alkalmazkodásnak az elfogadásával kezdődik. Mindig azt kérdezik tőled először, mit jelent az, hogy összeomlás kutató?
Hát akkor gondolom, ezt most sem úszom meg.
Nem úszod meg.
Nem.
Na hát szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget, valóban ugyanazt, amit eddig. A komplex és összetett rendszerek viselkedését tanulmányozzuk. Egy ilyen rendszer lehet ökoszisztéma, társadalom, vagy éppen maga az egész civilizáció. Ezeknek a rendszereknek a kialakulása az viszonylag hosszú idő és energiaigényes folyamat, ám amikor az összetett rendszer eléri növekedésének határait, felemészti erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása az viszonylag rövid és gyors folyamat. Na, ezt a szakaszt tanulmányozzuk mi.
Jó, ezt szerintem fontos volt tisztába tenni, mert gondolhatnánk azt, hogy ez valami influencer marketing, vagy akár csak egy trollkodó, hogyan kerüljek be a médiába típusú szakmaválasztás, amit jól el lehet adni, tehát nem erről van szó.
Vagy sárkányfűárulás, ugye ezt szokták mondani. Ilyeneket mondanak azért, nem?
Hát 25 évvel ezelőtt még engem is hívtak így, de az valószínűleg a szakállam miatt volt. Igen.
Oké. Mi az, amit ti láttok, vagy te látsz? Mi az, ami az előttünk álló években vár ránk? Hogy áll a mi civilizációnk ebből a perspektívából figyelve?
Hát, bohém szomszédainkat nem megsértve, hát mondhatnám azt is, hogy csehül áll. Meglehetősen összetett rendszerekről beszélünk, nagyon bonyolult, ahol minden mindennel összefügg, de alapvetően a földi rendszerek, amiről szó van, állnak természeti és emberi rendszerekből, amelyek súlyosan össze vannak kapcsolódva, és hát függ egyik a másiktól, bár leginkább az emberi rendszerek függnek a természeti rendszerektől, visszafelé legfeljebb hatással vagyunk rájuk. Mind a két területen, tehát a rendszerek összességében olyan alapvető és olyan mélységű, súlyosságú, gyorsaságú változások, rendszerszintű változások zajlanak, amikre érdemben már nincs hatásunk azon kívül, hogy nap mint nap rontunk rajtuk. És ez olyan gyorsan érkezik el, szoktam mondani, hogy ez a 20-as évek már nem a Charlestonról lesz híres, hanem alapvetően az exponenciális típusú változások, ugye ezt most nem fogjuk megfejteni, de az, amikor olyan iszonyatos ütemben történnek a változások, amit emberi elmével szinte nem lehet feldolgozni, lévén, hogy lineáris gondolkodásúak vagyunk.
Mit tudunk akkor tenni? Oké, belekerültünk egy ilyen helyzetbe, megragadnám azt a mondatodat, hogy már nincs ráhatásunk. Tehát rajta vagyunk a hullámvasúton. És akkor mit csináljunk? Sikítsunk nagyon, vagy mit csináljunk?
Hát mondhatnám azt is, hogy ki mit, de természetesen nagyon nem mindegy. Azért még egyszer visszatérnek, hogy van hatásunk, és van az a fantasztikus, csodálatos emberi képességünk, hogy a legborzasztóbb helyzeten is tudunk drasztikusan rontani bármikor. Ezt elég egy picit körbenézni a világon, és szerintem mindenki láthatja, mondjuk, hogy kicsit keletre nézünk. És hogyha ennek tudatában vagyunk, és ennek tudatában kevésbé rontunk rajta, akkor relatíve már mondhatjuk azt is, hogy javítottunk valamit a dolgokon, mert legalább kevésbé rontottunk. Amikor ezt mondtam, hogy nincs rá hatásunk, akkor arra gondoltam, hogy ezeket a folyamatokat sem megállítani, sem visszafordítani, de érdemben lassítani sem tudjuk, mert ez utóbbihoz is olyan mértékű áldozatokat kellene meghozni, amit senki nem fog, és senki nem is akar. Hogy mit érdemes tenni? Hát elsősorban tájékozódni. Ez az első és legfontosabb dolog, a megismerés és a megértés. És ha ezen az alapon indulunk el, csak akkor juthatunk el, már ki hova, a megbékéléshez, ami nem önfeladás, meg nem fehér zászló, meg nem depresszió, meg nem érfelvágás, hanem egy olyan állapot, amikor a megfelelő információk birtokában, a valóság ismeretében hozhatunk meg az életünkkel kapcsolatban baromi fontos döntéseket, és nem illúzióra alapozva. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert amikor Gelencsér András tanár uramat idézem, a valóság ránk rúgja az ajtót, akkor alapvetően az emberek tömege eshet majd pánikba, és a pánikba esett emberek keltik majd a káoszt, és a káoszt vezethet el adott esetben egy nagyon nem kívánt társadalmi összeomláshoz. Tehát ha ezt megelőzzük, de legalábbis csökkentsük a negatív hatásait, ahhoz az kell, bár nem szeretem ezt a kifejezést, tehát oda érdemes eljutni, hogy az embereknek minél nagyobb száma van tisztában a folyamatokkal, aminket körülbelül folyamatokkal, és azoknak a lehetséges következményeivel. Nem azért, hogy levelező tag legyen az akadémián, hanem hogy megértse, hogy ezek a folyamatok belátható időn belül milyen következményekkel lesznek az ő saját személyes, meg a környezete, a szerettei, a családja életére.
Ebben most hol tartunk?
Van egy jó exponenciális példám, ha egy petri csészébe egy baktériumot teszünk, ami percenként osztódik, szaporodik, és a 60. percben tele lesz a petri csésze baktériumokkal, akkor az exponenciálitás elvének megfelelően hányadik percben lesz a petri csésze félig baktériumokkal.
Na ezt most kár, hogy föltetted nekünk.
Nem baj,
8-19 perckor reggel az Azori-szigetekről hazaérkezve.
Szegény ember. Na akkor segítek, mert itt a rádióban nem lehet csend. Az exponenciálitás, és inkább úgy mondom, hogy az általában a válaszok 25-30-35 perc körül szólnak, ez a lineáris gondolkodás. Igen. Félig, félig. Nem, az 59. percben lesz félig. Aha. Mert hogy mindig duplázódik. Na most, ha ezt visszaforgatjuk és kérdéssé formáljuk, akkor melyik az az okos kis bacillus, aki átlátja a probléma léptékét, súlyosságát, gyorsaságát, amikor a petri csésze még 97%-ban üres, még csak 3%-nyi baktérium fityeg az alján. Végtelen tér a növekedésre, ahol itt a probléma. Hülye vagy. Na, az 55. percben. Mindössze 5 perccel a buli vége előtt. Hát nagyjából itt tartunk manapság, kérdésedre válaszolva, ha esetleg úgy éreznénk, hogy ráérünk arra még.
Viszont az embereknek a gondolkodása ehhez képest hol tart? Tehát az 59-ben fog eljutni, vagy 59 feledikben?
Nem, óra egykor jönnek majd rá, hogy itt valami történik.
Jó, de ebből az is következik, hogy elkerülhetetlen az összeomlás. Legalábbis, amit eddig elmondtál, ebből én ezt raktam össze.
Jim Bender professzor, aki a mély alkalmazkodás gondolatvilágát útjára indította, és most tavasszal itt vendégül láthattuk Budapesten, a második könyvének magyar nyelvű kiadása alkalmából, meg a Deep Adaptation alapításának 5. évfordulója alkalmából, neki az alapmondata, amire az egész mély alkalmazkodás épül, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges.
Inkább azt szerintem a kérdés, és nagyon hasonlít, amit mondasz arra, amikor valamiféle hacker támadás vagy kibertámadás történik, ugye általában először van egy olyan magatartás, hogy nálunk ez nem fog bekövetkezni, tehát reménykedünk.
Velem ez nem fog megtörténni.
Fog megtörténni, igen. Miért pont velem, stb. Majd utána, amikor megtörténik, akkor a legtöbbször azt fogják mondani, hogy hát hogy csináljuk azt, hogy ez soha ne történjen többet, de nem a csillapításra gondolnak, amit lehetséges lenne akkor csinálni, tehát csillapítani a jelenlegi problémákat, illetve az esetek nagyon nagy százalékában az eddig feltárt esetekből nem automatizáció, vagy hát alapvetően nem, hanem humán hiba okozza ezeket. Na most itt is úgy érzem, hogy van egy nagyon-nagyon fontos része annak, hogy humán hiba fogja ezt okozni. Magyarán azon is vitatkoznak az emberek, hogy milyen naptejet kenjünk magunkra, hogy a dermatológiai társaság elnökének igaza van-e, vagy nincs, mennyire áltudományos, amit a professzor úr mond, őt lefizették, a naptejgyártók, stb. Szóval, hogyha itt tartunk és ilyenekben vitatkozunk, vagy nem tudunk megállapodni abban, hogy mondjuk mennyire káros háborúval teleplakátolni a várost, meg ilyenek, szóval, hogy akkor milyen módon fog úgy tájékozódni kielégítően az emberiség, hogy elkerülje ezt a katasztrófát.
Hát ugye remélem, hogy ez a költői kérdés azok alapján, amit elmondtam, de valóban a konferencián hangzott el egy amerikai résztvevőtől egy nagyon jó kis hasonlat, hogy 180 km per órás sebességgel száguldunk a tűzfal felé, miközben azzal megy az idő, hogy ott az első ülésen tekergetjük a rádiót, hogy milyen zene szóljon. Tehát egy alapvetően ez a dilemma tárgya, nem a valódi érdemleges beszélgetések, viták, amiket én nagyon élvezek, azok ilyen dilemmák körül forognak, mert ugye itt, akkor tekerjünk oda-vissza, hogy itt egybites kommunikáció zajlik ebben a témában is. Az éghajlatváltozás, a mumus, búhú, a gonosztevők, a fosszilis energiahordozók, isteni megoldás, a nagyzöld átállás, dekarbonizáció, ki kell vonni a széndioxidot, meg nem kell belebocsátani, minden csodálatos lesz, semmi sem általában a valóságtól. Ez az éghajlatváltozás is csak egy következmény. A globális ipari civilizáció működésének és a kimeneti oldali problémáinak, a szennyezésnek az egyik oldalágának, az üvegházgáz kibocsátásnak az egyik következménye. De legalább ilyen súlyos problémák vannak a bemeneti oldalon, az erőforrások kimerülése és túlhasználata területén, rektor uram kedvence, ami önmagában olyan probléma, hogyha nem volna éghajlatváltozás, önmagában ez a problematika évtizedeken belül el lehetetleníteni az ipari civilizáció működését úgy, ahogy ismerjük. Na de hát itt mondom, ennél jóval összetett probléma körről van szó. Tehát itt önmagában az, hogy valamit kiemelünk, és azt mondjuk, hogy ez itt a megoldás, hát az nem fogja elhozni a mennyországon.
Igen, igen, csak én azon rugózunk, hogy akkor, hogyha ilyen egybites kommunikáció van, akkor lehet-e úgy tájékozódni, hogy tényleg jól, főleg egy olyan világban, ahol azért mindenkinek a lobbija, a kommunikációs lobbija, az egy bizonyos rövid távú célt szolgál, amit látunk. Tehát, hogy tudunk-e normálisan egyáltalán tájékozódni, kettő, párbeszédet folytatni erről.
Na hát, a végére csak elérkeztél a lényekhez.
Adom az indexet.
A normális megkapott. A normális kifejezést sem szeretem, de értem a dilemmát, igen. Én ezt nem mondtam, hogy könnyű, mert főleg egy olyan világban élünk, ami nem csak magától, hanem adott esetben még jó kis terv alapján, bár nem vagyok összefüggés elméleti hívő, ezt gyorsan kijelentem, de itt az elbizonytalanítás megy. Tehát ők azt mondják, na néham azok meg pont az ellenkezőjét mondják, azt még egyet több tanulmányt is írtak. Na hát akkor most kinek van igaz, akkor most kinek higgyek? Hát ezt, aki azt mondja, hogy nekem higgyünk, ott már eleve gyanús. Én arra biztatom az embereket a munkatársaimmal együtt, hogy tájékozódjanak, és minél széles körülben fogadjanak be információt, már amennyire ez lehetséges a mai világban, mert hát kedvenc gondolatom, minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb. Tehát mindig lesz olyan dolgunk, ami éppen elviszi a fókuszt, sőt a munkatársam mondta, hogy sajnos súlyosan egyetértek vele, hogy ahhoz, hogy az emberek egybe tartsák az életüket, borzasztóan kell takarni a mókuskereket. És ezért nem nagyon marad idejük meg energiájuk, hogy kinézzenek a buborékukból, és megértsék a valóságot, ami körülöttük van.
Nagyon sokan próbálnának tájékozódni, de nagyon nehéz megtalálni a hiteles információforrást, és amikor ez egy komplet iparág is, a téves információknak a közlése, iparági érdekeltségek is vannak, és különböző hitelesnek tűnő intézetek, kutatók ról is, amikor utólag kiderül, hogy ki és milyen ügyben finanszírozta őket, tehát ilyen környezetben főleg nagyon-nagyon nehéz megtalálni, és hogy ki...
Ez így igaz.
Ez hogy csináljuk?
Én azt tudom elmondani, hogy mi mit próbálunk tenni ezért.
Jó.
A Cassandra programnak az egyik célkitűzés, a pillér, az pontosan a szemléletformálás. Az első és szerintem a legfontosabb, never ending story, soha nem fogunk a végére érni. Annyit tudunk tenni, és ezt tesszük meg például az egyik honlapunkon, a cassandraprogram.info oldalon, hogy minél több a témával kapcsolatos releváns információt, azt igyekszünk lefordítani magyar nyelvre, feliratozni videókat, hogy azok, akik szeretnének belepillantani Pandora szelencéjébe, és nem félnek attól, hogy ez egyirányú út, azok ezt megtehessék, mert hát olyan országban élünk, ahol a lakosság 60%-a nem ír, olvas, beszél semmilyen más nyelven. De ne ezt mindig elmondom, tehát ne nekem higgyenek, meg ne a kollégáimnak, hanem saját maguk járjanak utána. Mi lehetőséget biztosíthatunk, hogy mondjuk el tudják olvasni, meg tudják érteni, de az ember maga járja körül, mert olyan léptékű a tét, hogy egyszerűen tudom, hogy ez mindig a kényelmes, hogy legyen valakire fogni, de nem, ez csak rajtunk múlhat. Tehát mindenki a saját maga életével kapcsolatban hozza meg a döntéseket. Kedvencem előadások után oda lép a hölgy, hogy akkor most mindent ért, mondjam meg, szüljön vagy ne. Na hát ilyen válaszokat tőlem hiába várt. Tehát ilyen léptékű döntéseket mindenkinek magának kell meghoznia, és aztán majd megfizeti az árát.
Az is gyakori kérdés, hogy jó, értem, ebből már nem tudunk kijönni. Mikor jön az összeomlás?
Igen, na óra, perc, meg hogy melyik sarkon lesz.
Bunker, mit rakjak bele? Az arannyal tudok-e majd fizetni?
Hát az már felkészülés kérdése, de Hát ebből úgy szoktam kifarolni ebből a kérdésből, hogy egyrészt hivatkozom az IPCC-nek, ugye ez az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, a legutóbbi jelentésének az összefoglalójára, ami 2 éve jelent meg, és azt mondta, azt írta, hogy az életünk akár a felismerhetetlenségig megváltozhat, mielőtt egy ma, vagyis akkor született gyermek eléri a 30. életévét. Ennél egyszerűbben és érthetőbben fogalmazni szerintem nehéz, de hangsúlyozom, hogy ők még csak éghajlatváltozásról beszéltek. Tehát a valódi dilemma, vagy akkor azt is szoktam mondani, és akkor ezt hozzáfűzöm, hogy ezt már mondtam, hogy ez a 20-as évek nem a Charlestonról lesz híres, de én inkább úgy gondolom, hogy ez az utolsó olyan évtized, amiben vagyunk, ami még inkább hasonlít azokra az évtizedekre, amiket magunk mögött hagytunk. Mert a következőtől ez már fordítva lesz, igaz? Tehát ott inkább nem fog hasonlítani, és valami egészen másmilyen lesz, és ez egy nagyon összetett probléma, ha az eredménye
hogyan
lesz.
Indul? Miben lehet majd leginkább látni? Ami már esetleg kiózanító lehet, ami
majd.
Már...
semmi majd.
De ami mondjuk eléri az inger küszöbet, ahol már
én
mondjuk
gondolom,
az emberek jobban...
Én azt gondolom, hogy cicerékedi ez már az emberek inger küszöbét, nem véletlenül kapják fel ezt a témát. Hát 5 éve, mikor elkezdtük, 5-6 éve, akkor azért bőven belefértünk a bohóc kategóriába. Most, amikor megrendeztük ezt a konferenciát, Bender professzor elájult, hogy az elmúlt 2,5 évben több mint 120 interjúm volt, mert hogy azt mondja, hogy ezt a témát még civilizáltabb országokban sem engedi be ennyire a média, tehát meglepő módon. Egyébként hozzáteszem, hogy a Deep Adaptation Hungary csoport az a legnagyobb és legaktívabb az egész hálózatban a nemzetközi
hálózatban. Hát ugye az emberi psziché nem engedi be. Hát mi a remény van meg utoljára.
Tehát lehet, hogy nem egyértelmű mindenkinek. Mi a mély alkalmazkodás? Mert most harmadszor hivatkozunk rá,
elnézést,
és
igen,
nem mondtuk el. Szerintem ez fontos lehet.
Igen, tehát ez a történet origója. A Bender professzor 2018-ban írt egy tanulmányt, Deep Adaptation címmel, egy rövidke tanulmányt, amit nem nagyon engedtek megjelentetni, nem a tárgyi problematikák miatt, sőt, tárgyilagosan nem is sok újat mondott, hanem igazából abban volt újszerű, hogy érthető nyelven egyértelműen fogalmazta meg azt, hogy Béláim, ezt túltoltuk. És föltette a kérdést, hogy ha ez valóban így van, akkor ebből mi következik? És itt az előbb kimondtál egy nagyon fontos szót, a párbeszéd. Tehát az, hogy őszinte beszélgetéseket folytassunk, amellett, hogy egyfajta biztonsági teret nyújt az embereknek, akik eljutottak a tudatosulási lépcsőfokára, mert hogy azok a legtöbb visszautasítást a közvetlen környezetükből, családoktól, barátok kapja, adjál már ezzel a hülyeséggel, mindig ezzel jössz, hogy nekik egyfajta biztonságos teret nyújtson, de valahol az a cél, hogy egy olyan őszinte párbeszéd induljon el, amikor azt próbáljuk együtt megérteni, már a helyzeten kívül, amiben vagyunk, hogy ez milyen következményekkel jár, és akkor egyáltalán most mit tehetünk még, elengedve ugye a megoldásmániákus kifejezését.
Elnézést kérek, nem tudom, az elején nem figyeltem a vendég nevét, de érdekelne, hogy hogy telnek az éjszakái. Tud-e nyugodtan aludni, látja-e még a kékeget?
Abszolút mértékben. Ez szintén a mély alkalmazkodás lényege, hogy nem túlélni kell, mert mit is, mikor, hogyan, tehát ennek semmi értelme. Még a legvalószínűbb forgatókönyvekért sem szabad feláldozni az egyetlen létező dolgot, az itt és a most valóságot, hogy itt vagyunk, és akkor itt rötyögünk, mert milyen jó ez. Nem szabad. Tehát igenis, látom a kékeget, és nagyon örülök az életemnek, mert valahol, tehát még egyszer mondom, nem túlélni, hanem megtanulni élni abban az időben és helyben, ahol vagyunk, az itt és mostban, megbecsülni azt, amink van, örülni azoknak, akik körülvesznek minket, mert így változhat meg minőségibbé az életünk, és a holnapért csak a mai napban tudunk tenni. Uh-huh. Tehát itt sokkal inkább, én úgy érzem, hogy minőség, mint mennyiség kérdés.
Milyen gyakorlati példát tudna mondani a mindennapokban az alkalmazkodásra, illetve hát igen, mit tehetnek a mindennapi emberek leginkább, aki most így elgondolkodott ezen?
Hogy nem. Hát gondolom, ami mindenkit érdekel, az a hány konzervet halmozzon fel meg, hogy mit tett a gyakorlati megközelítés, ugye ez a mély alkalmazkodásban 4R fogalma között általában a negyedik, tehát a visszahozás, milyen ismereteket, eszközöket hozzunk vissza, hogy gyerünk tanyára, tenyészünk telnet, azt akkor minden jó lesz, szuper lesz, meg szántsunk, vessünk. Hát ez is elég távol áll a valóságtól, sípos, milyen szokta mondani, hogy 1-2 éven belül az emberek több mint fele bedobja a törő között, mert rájön, hogy ez nem neki való. nem is fog 1,5 millió pesti kitódulni a városba, hogy kapáljon, kaszáljon, egyszerűen ennek nincsen realitása. Tudom, hogy ez nem túl biztató, de én továbbra is azt mondom, hogy az első és legfontosabb, ami mindenkinek a rendelkezésére áll, az a belső felkészülés. Ismerjük meg, értsünk meg, alakítsunk egy békés lelki világot magunkban, hogy tudjuk minőségi módon élni az életet, és ne pánikoljunk be, amikor egy hirtelen változás eljön, mert minél többször játsszuk le a fejünkbe, annál ismerősebb lesz, amikor megtörténik. A másik dolog, amit mindenki megtehet, tudom, hogy melós, de szerintem a legfontosabb, hogy az emberi kapcsolatainkat ápoljuk és töltsük fel meg újra élettel, tartalommal, szeretettel, mert eljöhet az az idő, és én tartok tőle, hogy el is fog, amikor nem marad semmi másunk, mint az emberi kapcsolataink, és hogy akkor hányan leszünk, akik majd számíthatunk egymásra, hát az kulcsfontosságú lesz.
Fú, rengeteg kérdés van még, de sajnos idő az nincsen, úgyhogy egyszer majd folytatjuk.
Egy üzenet még. Milyen jó volt a reggel eddig?
Én hát azt szoktam ilyenkor mondani, hogy nyugalom, holnapra kialussza.
Okay. Én azt mondom, hogy amit érdemes eltenni abból, amit Stumpfbíró Balázs mondott, legalábbis én az én szűrőmön keresztül, az az, hogy ha eljutottunk arra a fázisra, amikor nyugodtan tudunk szeretettel és nyitottan közeledni a másikhoz, akkor fogadjuk el, amit mond, gondoljuk át, amit mond, legyünk szkeptikusak, de tájékozódjunk rengeteg irányból, mert hogyha ez nincsen, akkor biztos, hogy csak egy irányba megyünk tovább, az tök mindegy, melyik buborék, úgyhogy ezzel érdemes szerintem kezdeni.
Gyorsan még oldalakat, ahol tájékozódjanak, amiket még említettünk.
kassandraprogram.info, betyárosvilág.hu, illetve a Deep Adaptation Facebook csoport, ezt Deep Adaptation Hungary, ezt tessék keresni.
Mit hagytunk ki, Balázs?
A mélyalkalmazkodás.hu oldal.
Oké, ez volt meg. Köszönjük szépen az információkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Stumpfbíró Balázs összeomláskutató volt itt velünk a stúdióban.